Megyesi Péter volt miniszterelnök, az Inforádió arénájának vendége. Gondolkodott már azon, hogy az utazó nagyköveti státuszról ezt a picit homályos titokzatosságot, ezt valamilyen módon le lehetett takarítani?
Én azt látom, hogy ez csak Magyarországon valamilyen különleges dolog, hogy az utód az elődjét becsüli, elismeri és használja az ország érdekében. Vegyük az amerikai példát, George Bush, az ifjabb, rendszeresen felkéri Bill Clintont, hogy a világ különböző tájain képviselje az amerikai érdekeket, vagy képviselje mondjuk az éppen akkor aktuális amerikai elnöknek a véleményt és az álláspontját. Szóval nem csodálkozik, ez teljesen rendben van, holott egyébként teljesen más politikai irányzatból vannak. Ugye az egyik demokrata, másik republikánus. De mondjuk persze az ifjabb Bush időnként felkéri az édesapját, aki ugye szintén egyike volt az elődjeinek, hogy bizonyos ügyekben járjon el, menjen el, vitatkozzon, vagy tartson egy előadást, mondja a mondani valóját. Én megmondom őszintén, a legszívesebben erről az utazó nagyköveti címről lemondanék, mert nem ez a dolog lényege. A dolog lényege az, hogy az ember képes-e és meg tudja csinálni azt, amire a kormány, a miniszterelnök megkéri. A feladat az érdekes, és azt nagyon szívesen csinálom is, de nem kell egy ilyen címet ragasztani. Valószínűleg a mi tapasztalatlanságunk is az egyik oka annak, hogy ez így alakult ki, mert nem nagyon volt korábban ilyen intézmény. De én nagyon örülnék neki, hogy ez a következő években, évtizedekben meghonosodna Magyarországon, hogy használnak azokat az embereket, akiknek kialakult egy kapcsolati tőkéje a világban, bizonyos elismertsége, tekintélye, tud beszélgetni, tud tárgyalni, meg tudja magát szeretetni.
Az ön lemondása után azért jó néhány dolog történt ebben az országban, olyan is, ami évtizedekkel korábban történt. Csak ment itt T-34-es Matuzsálem az úton. Nyilván erről önt is megkérdezték. Milyen Magyarország kép van külföldön?
Hát azért el kell mondjam, hogy ha ilyeneket látnak, akkor nem tudják, hogy nevessenek, vagy pedig dühöngjenek, vagy egyszerűen értetlenül nézik azt, hogy mi történik abban az országban, amiről egyébként eddig azért azt terjedt el, hogy ez egy békés, normális, egyensúlyozott ország. De azért ez nem dominálja az utában a Magyarország képet. Tehát ez ott egy hónapig, két hónapig megmarad az emberek emlékében, és akkor nagyon rossz, és akkor nagyon kellemetlen. Azt is kell mondjam, hogy akkor nem igazán jó külföldön magyarnak lenni, és magyar vezetőnek lenni. Aztán utána ez úgy normalizálódik. Én azt hiszem, hogy azért összességében a Magyarország kép jobb, mint amit ma mi gondolunk. Néha mit gondolunk saját magunkról is.
Mit hisítünk volnánk?
Hát azt hiszem, hogy ez nem kérdés, ismerjük a magyar lelket. A magyar emberek egy jó része bizony hajlamos arra, hogy kisítő legyen, pedig nincs igazán okunk rá. Ez az ország teljesített az elmúlt évtizedben, az elmúlt évszázadban. Büszkék lehetünk egy csomó hazánk fiára, akik a kultúrában, a művészetekben, a tudományban alkottak, és én azt hiszem, hogy ezt kellő méltósággal kell tudni kezelni ezeket a dolgokat. És hát persze nem dicsekszünk, amikor valami nagyon rosszul megy.
De mit kezdjünk például, amikor azt látjuk, hogy a gazdaságunk 1%-kal növekszik? Amikor azt látjuk, hogy az inflációnk az 7% fölött van? Amikor azt látjuk, hogy mindenki, akire, hát elnézést, de egy picit talán lenézően, vagy ilyen nemzeti gőggel tekintettünk, azok sokkal gyorsabban fejlődnek, mint mi. Ilyenkor mit gondoljunk magunkról szerint?
Ugye változnak a körülmények. Korábban mi sokkal jobban teljesítettük, mint a szlovákok, sokkal jobban teljesítettük, mint a csehek, és nagyjából úgy teljesítettünk, mint a szlovénok. Aztán most ők tertek előre. Most a szlovákok a kedvenc gyerek, mert nagyon ügyesen csinálták a gazdaságpolitikákat. Ez elsősorban az előző szlovák kormánynak az érdeme, azért azt hozzá kell tennem, de nem rontott rajta a mai szlovák kormány sem, és azért ez is egy nagy dolog. Csehországban teljesít a gazdaság. Ezek kiegyenlítődnek 10-15 éves távlatban. Rövid távon persze az ember bosszantja, senkinek nem jutott az eszébe, hogy mitől van az, hogy mi vagyunk a legjobbak mondjuk korábban, akár a 80-as évek végén, akár a 90-es évek közepén, a bokros csomag idején, vagy a bokros csomag után közvetlenül Magyarországot nagyon, nagyon elismerték. Ha már a bokros csomagnál tartok, egy mondatot azért hadd mondjak, és ebben van egy enyhe kritika az én mai kormányommal szemben is. Szóval a bokros csomag és a mostani pénzügyi kiigazítás között volt egy óriási nagy különbség. A bokros csomag nem sújtotta a gazdasági növekedést igazán. Tehát nagyon érdekes volt, és elég egyedülálló volt a világban, hogy úgy sikerült az egyensúlyt helyreállítani, hogy közben a gazdasági növekedés gyakorlatilag nem fékezett le. Picit csökkent 95-ben, és 96-tól kezdve pedig ment fölfele, mint a csuda. Ezt nehéz megcsinálni, de én azt gondolom, hogy meg kell. Ma bonyolultabb a helyzet a növekedés körül. Bonyolultabb, és én azt hiszem, hogy amit megtett a kormány, az egyensúlyjavítása érdekében az dicséretes és szükséges volt, de nem lehet itt megállni.
Mi az, amit az ön megítélése szerint nem tett meg, ami érinti a gazdasági növekedést is?
Azt nem tudom, hogy elrontott-e, azt tudom, hogy még nem tette meg azokat a lépéseket, ami a növekedés felé vezethet, és ez alatt én nem hiszek abban, hogy még bepumplálunk 100 milliárd forintot valamilyen támogatás csatornáján, és akkor ettől megindul a gazdasági növekedés. Inkább, sokkal inkább hiszek abban, hogy az adót csökkenteni kell, tehát ebben mélyen hiszek, hogy szükséges az adót csökkentés. Hát legkésőbb 2009-ben, ha már 2008-ra ez mondjuk nem fog bekövetkezni, de azért azt is hozzá kell tennem a tisztesség kedvéért, hogy az adót csökkentéshez egy kiadás csökkentés is tartozik.
Az, ami eddig történt, az ahhoz nem elég már? Mármint ki a kiadás csökkentés?
A kiadás csökkentés az egyensúly javítását szól. Azt nem lehetett adócsökkentéssel ellensúlyozni, sőt, az adók növekedését lehetett megfigyelni. De azért, hogyha azt nézem, hogy lehet teljesítményt növelni, akkor a teljesítmény növeléshez tényleg arra van szükség, hogy különösen a béreket terhelő elvonások és általában az adók azok csökkenjenek. Ez egy kockázat az állam részéről. Mert természetesen nem biztos, hogy több adót fognak befizetni, hogyha alacsonyabb az adó. Mindenki azt mondja, hogy én azért akkor kész lennék erre, de a csuda tudja. De ennyi kockázat el kell vállalni, mint ahogy a Horn kormány annak idején ezt elvállalta. És érdekes módon az élet nagyon jól igazolta. Akkor egy dolgot hadd mondjak még, mert igazán így kerek, hogy a növekedéshez tartozik az, hogy sokkal bátrabban kellene a kamatokat csökkenteni a Nemzeti Banknak. A Nemzeti Bank annyira ráállt egy infláció fékező politikára, ami eléggé ortodox politika, legyünk őszinték. Szemben azzal, amit én azért jónak tartok, ami például az Egyesült Államokban van, ahol a Nemzeti Bank tevékenységének a központjában nem csak az infláció féken tartása áll, hanem a gazdasági növekedés és az infláció együttese. És itt azért valószínűleg lehet, hogy itt a jegybanktörvényt kell Magyarországon emiatt módosítani, de azért valamit csinálni kell itt.
A kormányt azért is bírálják, mert sokak szerint már így is túl nagy befolyása van a Magyar Nemzeti Bankra. Nagyobb, mint korábban volt. Egy bankelnök is ezt mondja, számtalan elemző is ezt mondja. Miért nem veszi rá ön szerint a kormány a jegybankot arra, hogy legyen egy kicsit megértőbb a kormány céljai?
Nincs eszköze a kormánynak erre, és én ezt helyeslem is, hogy nincs eszköze. Ugye van egy törvény, amelyik törvény kimondja azt, hogy mi a dolga a jegybanknak. Abban elsődlegesen és meghatározóan az van benne, hogy az inflációt féken kell tartani. De ez nem nagyon komoly. És amikor a jegybank törvényhez hozzányúlt a kormány, akkor nagyon nagy kár, hogy erről nem folytatott le egy konzultációt, mondjuk például az ellenzéki pártokkal, ugyanis szavakban az ellenzéki pártok is ugyanazt mondják, hogy tudnék, szükség van a növekedésre, a növekedést szükséges bátorítani, stb. Stb. Ehhez viszont a jegybanknak ma formálisan nincs meg a felhatalmazása, mert az ő felhatalmazása arra szól, hogy vigyázzon az inflációra. Ezeket azért valahogy össze kell rakni, tehát egy adócsökkentés, kiadáscsökkentéssel és egy alacsonyabb kamat az hozhat és hoz is teljesítmény növekedést. És én azt hiszem, hogy az egyensúlyjavítás, amire nagyon nagy szükség volt, rövid távon nagyon jó, de ha nincs növekedés, akkor az egyensúlyjavítás is összeomlik egy idő után.
Ez ön szerint mikor derülhet ki, hogy az egyensúlyjavítás az meghozta az eredményt, hogy ráépül-e az a növekedés, ami az egyensúlyjavításnak a végén valami értelmet ad. Szóval hol, mikor jön az igazság pillanata?
Hát nap mint nap megéljük ezt az igazság pillanatát.
Azt éljük meg, hogy ez így rosszabb, nem?
Így van. Azért mondom, hogy tehát ezért hozzátartozik az igazsághoz a mostani helyzet, amelyiket én is rossznak tartok és nehezményezek. Ha ez mondjuk 2008 második felétől nem változik, akkor ott valami nagyon nagy baj van. Én azt hiszem, tehát 2008 második felétől meg kell induljon egy lassú növekedés a gazdaságban, és 2009-re erre még rá kellene segíteni az említett módon, ahogy én mondtam, tehát az adóknak a csökkentésével.
Azt, hogy azt mondja, hogy nagyon nagy baj van, azt szó szerint venni, hogy nagyon nagy baj van, tehát akkor rossz volt az elképzelés, a kormányzati gazdasági elképzelés? Vagy mi az a nagy baj?
A nagy baj az az, hogy nem vitte végig a kormányt, amit elkezdett ebben az esetben. Mert a politikához hozzátartozik egyrészt az egyensúly javítása, de nem csak rövid távon, hanem hosszú távon. Hosszú távon egyensúly csak akkor lehet javítani, ha van gazdasági növekedés. A kormánynak tehát ezen az úton végig kell menni. Nem kell visszalépni, nem kell visszavonulni, csak végig kell, tovább kell menni. Ezt mondják egyébként politikusok innen az ő irányzatokból, és nagyon helyes.
Innen folytatjuk a hírek után. Megyesi Péter volt miniszterelnök, az Arena vendége.